Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, és bemutatom első vendégünket, Rigó Béla irodalomtörténész, és a téma nem más, mint a magyar ifjúsági irodalom egyetlen folyóirata, a Kincskereső, és hát Béla ennek a lapnak a főszerkesztője. Azt az elején hagyd mondjam el, hogy mielőtt megkezdtük volna ezt a beszélgetést, összetegeződtünk, tehát ezért van köztünk ez a tegeződés. Én az elején arra szeretnélek kérni, hogy fűzd össze számunkra Kolozsvárt, Szeged, a Művelődési Minisztériumot, Móra Kiadót és a Kincskeresőt. Tehát pár szóba mutatkozzál be, légy szíves.
Hát tulajdonképpen érdekes, hogy utólag visszatekintve van egy ilyen összekötő szála ennek az egésznek. Én Kolozsváron születtem 1942-ben, na most azt szoktam mondani, hogy az én megszületésem az függvénye volt Hitler II. Bécsi döntésének, ugyanis Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, bevonult a magyar állam, ezen belül a MÁV, a posta. Hát a posta az, abban érdekelt voltam, mert apám ekkor a Kiskunhalasi postán volt valami segédfogalmazó helyettes jelölt gyakorlat, ez persze családi gúny kifejezés. Magyarul azt jelentett, hogy kapott 90 pengőt, amiből úgy egymaga meg tudott élni, mert hogy édesanyjától Szankról, a szomszédos faluból így kapta a csomagokat hozzá. De amikor a posta elkezdett terjeszkedni, akkor apámnak hirtelen megcsillant a karrier lehetősége, mert hát ő neki jogi doktorátusa volt, szakvizsgálja még nem, de hát az idő kérdése. És akkor arról szólt, hogy bevonult a posta, ott hirtelen káderhiány volt, mert a románokat kirúgták, mert románok, a helyi magyarokat megtisztelték, mert az a kollaboránsok, és az anyaország úgynevezett ejtőernyősöket küldték oda. Ezt gyermekkoromt tudtam, minket úgy utáltak, mint, és tessék mindenkinek a fantáziára bízom, hogy egészíti ez ki. És apám oda ment, na most szerencsére volt egy agilis feleség, aki ott ült mellettem, amikor ült a fürdőkába, és mondta neki a vizsgaszövegét, hogy apám hamar letette a postai szakvizsgát, áthelyezték Szamosújvárról Kolozsvárra posta titkárnak, és megszülethettem, mert ugye, ha nincs ez, akkor apám nem kéri meg anyámkezés, és így tovább. Na most 44-ben menekültünk, még Budapest ostronát még átéltem, mert abban még bíztunk, hogy akkor majd egyszer megállítják, aztán jöttük szépen Kiskunhalas, én ott nevelkedtem föl, a Szegedi Egyetemre úgy kerültem be. A Szegedi Egyetemen ott már sikerült volna valami perspektívát magam elé állítani. Bennmaradtam volna a tanszéken, jelentek volna meg, hát megjelentek a versek, de verses kötetem jelent volna meg, aztán hirtelen egyik pillanat a másikra, nem tudom miért minden eltűnt. Most tudom a megfejtést, mert előkerültek azok az iratok, hogy engem megfigyelt a rendőrség, persze trehányul, mert el is dobták az aktámat, hogy utána Budapesten már ez nem zavart. Mindenesetre onnan azért el kellett menekülnöm. Szegedről Mórahalmara mentem ki 2 évig tanítani, és vártam, hogy bekerüljek az egyetemre. Amikor státuszom már ott várt, de aztán befagyasztották, engem meg elfagyasztottak. Aztán Budapestre kerültem, nevelőtanár voltam 4 évig, vagy onnan nevelőtanárságomból behívtak a Művelődési Minisztérium kiadó főigazgatóságára, és ott hirtelen főjelölő. 3 évig ott dolgoztam, mint hivatalnok, majd kiemelt a főnököm és egy miniszter helyettes, majd helyettes államtitkárnak lettem a személyes tanácsadója. 1/2 év után elvágták a torkomat, mert nem voltam hajlandó egy perben, amit egy lap ellen írtak, egykori barátom és szerkesztő Mírja Mihály ellen nem voltam hajlandó föllépni, és hát ezek után kerültem a Móra kiadóba. És hála Istennek a nevelőotthonban megtanultam a gyermekek nyelvét, ezért én a Móra kiadóban értettem a gyerek irodalomhoz azonnal valamit, és minden megtanulható ez is. Na most voltak ott Kormos Pistától, a Vackor költőjétől kezdve Lengyel Balázson, a egykori Újhold szerkesztőjén át, Csukás Istvánig és mindenki, rengeteg olyan, Janikoszkéva volt a főnökem, rengeteg olyan ember volt, aki fontos volt a magyar gyerekirodalomban, és hát nagyon nehezen engedtek be maguk közé, szóval én ott lehettem főszerkesztő, de attól még írónak nem számítottam, aztán először fordítottam, aztán végre kaptam lehetőséget olyankor, mikor olyasmit kellett megcsinálnom, ami ez más nem akart tolongani. És aztán ott lehúztam a másfél évtizedet a Móra kiadóba, majd elmentem egy pillanatban, még a rendszerváltás egy utolsó pillanatban a Zrínyi Onda hívott meg, hogy én csináljam meg a kiadóját, amely most létezik Unikornis néven. Hát ott kiderült, hogy azért hívtak oda, hogy csináljam meg, aztán adjam oda azoknak, akik majd üzemeltetni fogják. Aztán voltam munkanélkül is, ezt is kipróbáltam, majd utána visszamentem Szegedre dolgozni, budapesti lakos vagyok egyébként, és ott a Kincskeresőben voltam először szerkesztő, majd 95-től vagyok alapfőszerkesztője, és egy cipelem a hátamon az egész lapot. A különbség az, hogy emlékszem, annak idején volt főszerkesztő, helyettes és főmunkatárs, azon kívül titkárné, azon kívül még terjesztő, most ebben a pillanatban én vagyok egyedül minden. De hát ez egy másik világ, de az ember ne arra gondoljon, hogy akkor az mi, hanem arra gondoljon, ezt most meg kell csinálni. Most megint ott állunk annak a szélén, hogy esetleg meg fog a lap szűnni, de remélhetőleg sikerül ezt is elhárítani, mint hogy a többi esetben sikerült elhárítani. Ennyit a Kincskereső, és ennyit jó magamról. Még talán annyit, hogy voltak ezzel a gyermekirodalom kapcsolatban szép feladataim. Részt vettem például a magyar világhírű, magyar rajzfilm legjobb műveinek könyvé való visszaalakításában. Én csináltam a Vukból, a Szafiból, a Macskafogóból könyvet utólag. Szívesen dolgoztam volna bele, de hát ott csak legfőjebb ilyen apró névtelen munkákat végezhetem, mert azért nem. Viszont nekem is megengedték, az utolsó pillanatban csináljak egy csodatot, de ez a Tromb és a tűzmenetet rajzfilmet is csináltam. Aztán csináltam rádiójátékot, csináltam színház, de sokféle dolgot csináltam. Hát most utóbbi időben újra visszatértem a felnőtt költészetet is, és azon kívül irodalomtörténész lehettem megint, mert hát az egy jó darabig szüneteltették, de most ugye József Attila Társaság tagja vagyok, több tudományos konferencián szereplek, hát nemzetközi konferenciákon eddig is szerepeltem. De ez azt jelenti, mikor megkérdezték tőlem egyszer egy nemzetközi konferencián, én miért vagyok ilyen sok oldal, azért mondtam, mert egy kis országba jöttem, és ha nem állok több lábon, akkor egyszerűen hasra esek. Ennyit magamról.
Mindannyit hagyd tegyek hozzá, hogy úgy tudom, hogy verseket és meséket is írtál.
Persze.
És valószínűleg írsz is.
Majd el is fogom mondani például, hogy ezek szórakoztatók, tehát van verses mesén például, amit el tudok mesélni.
Jó. Na, mielőtt a Kincskeresőre rátérnénk, két apróságot mondanék, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy lehet kapcsolódni. Amikor általános iskolás voltam, talán hogy 5. osztályos, akkor egyszer csak fogtam magam, felszálltam a villamosra, két megállót mentem bele, majd gyalogoltam egy kilométert, és beiratkoztam a gyermekkönyvtárba.
Ez hol volt?
Ez a Telman utcai gyermekkönyvtár, a 13. kerületben. Tehát valahogy jött egy inspiráció belülről, nem tudom megmondani, lehet, hogy Kittenberger könyv volt, lehet, hogy Vinnetou könyv, nem tudom már, hogy mi indított arra.
Szóval ilyen, hogy, könyv, hogy ilyen, ilyen könyveket szerettél, vadászat,
hát,
meg romantika ért.
Tehát erre emlékszem, pontosan már nem tudom megmondani.
De ez jó.
Miért? Tehát ugye ha ehhez csatlakozik majd, amit esetleg gondolsz, hogy manapság ugye ez hogy néz ki. A másik ugye a kincskeresőre utal, hogy Nagy-Britanniában, ha jól tudom, nincs a kincskeresőhöz hasonló, tehát ifjúsági folyóirat. Mégis azt lehet mondani, hogy lehet, hogy kint talán a gyerekek könnyebben jutnak korosztályuknak megfelelő olvasmányhoz?
Lehet. Ugyanis minden nagy nemzet, illetve nagy öntudattal rendelkező nemzet, az a gyermeket a legjövedelmezőbb befektetéstek tekinti, tehát amit a gyerek képzésbe be lehet adni, az beleadja. Az a nemzet, akinek nincs jövőképe, tehát az a múltjával foglalkozik, azt írja át és meséli újra és újra, és a gyermek kevésbé fontos számára. Szóval nálunk a gyermekirodalom épp úgy kevésbé fontos, mint a gyermekgyógyászat az orvosoknál, mert gyermekgyógyász barátom panaszkodott, hogy bizonyos nem tudom milyen szorzók az ők számukra hátrányosak. Az, hogy gyermekirodalom az ilyen, azt tudom, mert Lázár Ervin volt az első, aki végre megkapta a Kossuth díjat gyermekíróként, azért, mert gyermekíró. Több Kossuth díjat gyermekíró volt, de nem azért kapták. Akkor utána megkapta a csukást, Janikusz Kéva csak a halálos ágyán. Jelenleg így tartozunk, de tartanak a magyar gyermekirodalom nagyjai a elismerésben, és hát jelenleg a kincskeresőnek a föntartására nem mindig hajlandó a tudós kuratórium pénzt áldozni, mert hát ez csak egy gyerek, ez nem olyan fontos, mint egy felnőtt. Szóval érdekes ez a világ, de hát el lehetne gondolkozni, hogy miért.
Most ha jól emlékszem arra, hogy 1995-től van a kincskereső, vagy te vagy
az nem, nem, a kincskereső sokkal régebb óta van. A kincskereső, az kérem szépen, itt, ami előttem azt mondja, hogy ez a, azért mondom bonyolult, de a 2008-as szám az már, évfolyam az már a 34. évfolyama volt. A 2008-as, tehát most a 35. évfolyamban vagyunk.
Tehát akkor az 75 körül.
Igen.
Ugye? Tehát mondjuk.
Azért mondom, először úgy kezdődik minden folyamat, hogy akkor egy-két szám, akkor az nem folyamat, hanem akkor még ilyen gyűjtemény, akkor nem tudom, és aztán lesz belőle az, ami van. Úgyhogy azért mondom, hogy ez most a most már a 20, nem 70, korábban 73, mert egy évfolyam az kimaradt neki. E volt egy kimaradt évfolyama. Egyszerűen semmilyen pénzt nem kaptunk. Második éve, és az első éve még a maradék pénzekből kihoztuk, de a második év semmit nem kaptunk, akkor feladta ebbet a kezünket, és nem mindig ott. És aztán utána megint kaptuk valamit. Szóval azt nem akarom elmesélni a háborúkat ezzel kapcsolatban, mert ezek nagyon megalázóak. Nem is mondom, hogy rám nézve. Rám nézve is azok természetesen. Én tulajdonképpen igazán úgy tanultam meg azt a borzalmas érzést, amikor a szülő elmegy lopni a gyerekei, éhező gyerekei miatt. Nekem ez a örök fölnövet, nem növekvő gyermekem. És annyit próbáltam kunyerálni, hogy magamért soha nem tett. Nem is tudtam, megszerettem, nem is kellett. Tehát magamat el tudjam tartani, de ezt nem tudom, mert a nyomdaszámlái és egyébek azért nagyobbak, mint amiket én úgy zsebből ki tudok ráncigálni. Tehát most is tartozik nekem több százezer forinttal a labdát, ez csak egy elméleti dolog, ha egyszer el akarják, át akarják adni, akkor el fog le valakivel számolni, de nem lényeges.
Véleményed szerint a 70-es évek 10 éves gyermekei és a mai kor 10 éves gyermekeinek az olvasási szokása, szükségérzete és egyéb ide tartozó ilyen szempontok, azok mennyire változtak?
Óriásit változtak, ugye, nézd, az olvasás az egy eszköz. Na most, ha most azt számolod, hogy a mai gyereknek a táplálkozásával a gyorsétterem mennyire van benne, és a 70-es években gyermekében a gyorsétterem mennyire van, akkor óriási differencia, mert a 70-es évek gyermekében a gyorsétterem az alig van. Volt már kezdeményezés, de nem igazán. A gyereknek információra van szükség, művészélményre van szükség, minden ilyen dologra van szüksége, és nagyon fontos szüksége, mert ez hozzátartozik az emberi válásához. És mindig el szoktam mesélni azt a történetet, hogy én olvastam valamikor a National Geographic-ben, de ez az, hogy 30-40 éve, azt, hogy van egy új Pápua Guinea őserdeiben van egy ilyen törzs, aki hát ott éldegélnek, nincs ezer ember az egész hordak, vagy nem tudom, hogy hívják ezt az egész közösséget, és ezek az emberek ezek megvannak, és van majd 800 szót ismernek, vagy nem tudom mennyit, ennek a fele az ehető és a nem ehető dolgokra vonatkozik, a többi meg az összes többi. Vaj, van intézve a filozófia, költészet, meg mi egymás. Na most, ha egy gyereket onnan, mert volt már, hogy gyereket elragadtak szomszédtörzsek, akár elkerült civilizált világba, hogyha elviszik azonnal Oxfordba, akkor lehet belőle atomtudós, és lehet belőle, nem tudom, utcaseprő, vagy mindegy. Ha mondjuk a gyerek 2 éves kor után kerül oda, akkor már az első alternatív az nem stimmel, marad a másik. És ha 6 éves korában kerül oda, akkor bejön a trolibusz, akkor szívgörcsöt kap és össze, és meg ekkora szörnyeteket, ami bekapja az embereket, még sose látott. Szóval a gyerek, ha időben nem kapja meg azt, amit neki meg kell kapnia, akkor a gyerek ezt már nem hozza be. Mert mit mondjak, a mai modern hasonlattal, hogy a gyerekben, mikor a szoftvert táplálják be, eközben a hardware is felszívja magát a feladathoz, ha pedig nem nyomják be azt a szoftvert akár először, akkor a hardware nem alakul ki, és akkor később aztán a byte kapacitása ilyenkicsi lesz. Na most már sikerült mai nyelven kifejeznem magam. A mai gyereknek az a problémája, míg a mi generációnk az még inkább információ hiányos volt, ő információ túltengésbe szenved, és egyszerűen lényegtelen között nem tud igazán különbséget tenni, és tulajdonképpen mélységesen a számára fontos gyermek kollektívjának a közvéleménye dönti el, hogy mivel lehet foglalkozni, mit nem, mit lehet olvasni, mit nem. Ez mutatja például Harry Potternek azt az óriási áttörését, hogy az nem számított trendinek, aki Harry Potter aktuális kötetét nem ismerte, és akkor ők iszletesen hunyerálták azt a vaskos könyvet, és olvasták, és akkor azt mondom, hogy 2-3 év megtanultak Harry Potterből olvasni, mert ezt nem lehet szótagolba nyögni, azt lehet. Aztán most mit a filmek vannak, ez a hullám visszaesett, de mutatja, hogy mindig van egy nagyon meghatározó, kemény divat, és a kölyök tartja magát hozzá, mert a közösség azt szerint ítéli meg, hogyha ennek a trendi divatnak az értékrendjében ő mit tud mutatni. Na, a olvasás is ilyen. Hogyha a mai gyereknél itt a probléma, hogy túltengés, és tulajdonképpen nehéz befolyásolni ebbe, mert nem én vagyok neki a követendő értéken meghatározó, hanem a osztályának a megfelelő tagjai.
Na most én a Harry Potternek, ha jól tudom, az első kötetét olvastam. Én úgy voltam vele, hogy engem úgy elszórakoztatott, tehát egy kicsit elrugaszkodtam a valóságtól, beleértem magam abba a világba, mint egy valóság, tehát úgy felnőttként megengedtem magamnak, és végül is úgy jól szórakoztam. Neked, mint szakembernek mi a véleményed, hogy egy, hát nem tudom, 8-10 éves gyereket vegyünk alapul, hogy az ő számára ez mondjuk abból a szempontból lett hasznos, hogy elkezd olvasni, és az a történet az igazából őt nem lendíti előre más területen, vagy még azzal együtt is ez jó?
No, akkor bontsuk fel, nagyon nem tudom, tudatos, hogy ugye a 8-10 év az nagyon fontos, amit mondtál az elején, mert a gyerek az a szereti, hogyha a hős elő azonosul. Na most a hős nála két évvel fiatalabb, akkor megette a fene az egészet, mert az egy pisis, azzal ő nem akar azonosulni. A Harry Potter, fontos az vicc, hogy Harry Potter 10 éves, amikor indul a történet, tehát ő szeret vele azonosulni. Na most kérem szépen, utólag könyvet, amikor megjelent, én akkor is foglalkoztam a kincskeresőn, amikor a Harry Potter első 4 kötete, az az igazi egyébként, az utóbbi az egy vértékes kínlódás, hogy a tetőt föl lehessen húzni. Na most a Harry Potter, kérem szépen, nem logikus számítással készül, de logikus számítással megállapítható, hogy mitől lett ilyen frenetikusan sikeres. Hát egyfelől. Kétféle dolgot szerettek a gyerekek. Nem többféle szerettek, de mindegy, mert azt sem mondom, hogy nincs benne. Az egyik dolog, amit ők szerettek, az az őróluk szóló valóságos könyv, tehát amit a Jacqueline Wilsonnál, csodálatos anyáról, aki egy alkoholista és a lánya tartja, az Adrian Moore-nak a történet, amikor a srác méregeti a férfiasságát, hogy 11 és 13 centi között mekkora férfiasodása volt ebben az időszakban. Ezek olyanok, valóság és reális. Mi nálunk nem nagyon mertek ilyet írni, mert nálunk a gyermek nevében nagyon pridek voltak azok a felnőttek, akik egyébként maguk szerettek ilyesmit, nem ilyesmit, hanem amúgy még ilyen esmit be kellett olvasni. Na most a másik a fantázia világ, ami létezik, amiben kiélhetik a fantáziájukat. Na most ez nálunk a mesének a birodalma, aztán utána már felvetelő ilyen hülyeveséggel nem foglalkozik. Ugye nem is olvas mesét, olyan, amit dedóstak csináltak, amit a Harry Potter az nem olyan mese, amit dedóstak, az neki szólt. Egy időben a Sci-Fi adott neki ilyen történeteket, én a Robur című Sci-Fi magazint Kucka Péterrel együtt szerkesztettem, akkor az ebben divatos volt. Most egy kicsit alábbhagyott a hullámra a Sci-Fi-nek, majd megint följövőből lesz, mindig vannak a divatokban ilyen hullámok. Na most a másik idő, hogy a gyerek az egész fantáziáját kiélheti ebben a részben. Hogy csinálja meg? Van egy árva kölyök, az akár Dickensnél is lehetne, ez a Harry Potter, szülőket megölik, és így tovább. Ez mondom, materialista történet. Ám ezt fölveszik egy varázsló iskolába, ugye a Roxfordba, és akkor ő szépen a 9. féles vágányon elmegy, és elmegy oda. Na most ez az iskola egy igazi angol kalics. A kölyök a nyomorúságos helyből bekerül mindenki álmába egy elit angol kalicsba. Ez még mindig lehetne realizmus, de ez már kicsit olyan romantika. Na most ebben a kalicsban ott aztán totális, reálisan mennek az órák, mint egy valódi kalicsban, ugyanolyanak a hierarchiák, a csoport kohézió, meg minden. Ugye a négy ház van, ugye azok egymással vetélkednek, szóval van ugye, ott Quidditch van, itt meg foci van, meg nem tudom mi. Szóval az egész olyan, mint egy angol kalics, tehát ilyen szempontból a gyerek álmait olvassa, hogy én is bejuthatnék oda hőseimmel. Most ott pedig van, ami még egy nagyon fontos dolog, kérem szépen, én abban az időben lettem a Móra kiadó kicsinos, amikor minden halált, minden erőszakot, minden nem tudom micsoda kiirtottak a könyvekből, mert gyermeket nem lehet csinálni. Ő írta a Zengő ABC-met, és azt írtam a Lyukas Fazék Fekete Sorban, van ott golyó, pisztolyban jó, hát ilyet nem lehet leírni, mordájban jó, hát az se jobb. Akkor mondom, akkor ott marad. De hát megtehettem, mert én is hatalmi pozíció voltam, de egy teljesen kiirtották a izékben, a Grimm mesékből az összes rémeset, mert a gyermeket nem lehet ilyennel terhelni. Na most ebben az esetben bejött a nagyon fontos szerep, hogy itt valódi rettenet van, és ott van minden egyes könyvben, a Harry Potterben a halál, minden egyes könyvben élet-halál harc van, és a jó oldalnak mindig vannak áldozatai. Felnőtt is van, és gyerek is van. Tehát az a dolog, hogy ezt a gyerekek igénylik. Igénylik azt, hogy tétre menjen a meccs, megsiratják az áldozatot, és igénylik azt, hogy megsiratassák, de ne etessék őket. Ami nincs a Harry Potterben, és azt hiszem nem is lehetne ez a humor, mert az kicsit sok lenne, hogy elhitettem, hogy van egy ilyen világ, azt még is röhögöm sürgősen azonnal. Az nem megy, ezt csak én mondom hipotétikusan, ez nincs, ez tévzódé. Na most hát négyet megírt az írónő egyhuzamban, és hát érezte, hogy itt valami baj van. Szóval két éven keresztül nem írt semmit, akkor kezelt a pszichológus, aki utána csüggetted, elvette feleségül, és akkor így valahogy megy, és aztán jött még három kötet. Nem hiszem, hogy a világban valaki tudni fogja, hogy ezt a három kötet kiírta, mert lehet, hogy a Ron asszony csak ízét, mi a fenét, hát irányelveket adott, és úgy ment be. Azt, hogy hogy fejezik be, az egy eleve egy nagy csapda, ez utolról én írtam is a kincskeresőbe, meg máshova is, hogy nem utólag előre, hogy milyen játéktere van. Mondtam, hogy áldozott ezt a három főhős kölyök közül egyik se halt meg, én azt hittem az egyiket beáldozta, az egyiket se áldozta be. A szegény Ron lett volna az áldozat, én szerintem, mert a Harryt nem lehetett, mert akkor hát meg egyszer fel akarja támasztani, és az ő nevén az üzlet. A lányt a két fiú között nem lett, mert különböző ő az alter egója, az írónőnek gyermekkori, fiatalkori alter egója. Hát szegény Ron meg a lány kedvéért megtartotta a Hermione kedvéért, mert mégis a Hermione a Ront választotta, és őt vette el férjül, nem ezt a csodabogár Harryt. Na most kérem szépen azt, hogy a misztikumnak van ilyen, azt a gyűrűk ura, Tolkiennek a gyűrűk ura hozta be, és annak a mérhetetlen sikere a világon Tolkien társaságban. Én is voltam többször, meghívottuk a ülésekre és mindenekre. És amikor volt a Big Read, a nagykönyv verseny, akkor a versenyfilmek közül én csináltam a gyűrűk ura versenyfilmet. Tehát ismerem ezt a társaságot is. Rémesek komolyvá veszik a fantáziát, és rajzolják a középföldnek és a nem tudom, tündevilágnak a térképét, a faunáját, tovább írják, hogy mi a szótárát, és így tovább. És azt hiszem, hogy ezt a reális fantasztikum igényt a mai korban, ahol általában a irodalom az már réges-régen nem foglalkozik ilyen dolgok teljesítésével, hanem persze, hogy felső fokon, felső szinten nem, hát a tömegtermelő irodalom az persze azzal foglalkozik, de nagyon fontos ez az igény meg, hogy a gyerekben végképpen megvan a fantázia.
De miért pont a Harry Potter? Van annyi fantasztikus könyv, és annyi fantasztikus szerepjáték is van, pont ezekben.
Azért, mert a Harry Potter akkor jött, amikor az igény sokkal nagyobb, az a piaci kereslet jóval meghaladta a kínálatot. A többit, amit maga ismer, az azóta jött.
Nem. Én kisgyerekként...
Maga mikor volt kisgyerek? Melyik évben?
Hát jó 20 évvel az előtt voltam.
Akkor is volt, de sokkal kisebb volt a nemzetközi.
És akkor még én még szerepjátékoztam, én még nyomtam.
Melyik szerepjátékot?
Mágust.
Galaktikát olvasott?
És ezt nagyon szerettük.
Galaktikát olvasott?
Azt nem, azt édesapám olvasta.
Ja, azt látja, még korábbi, a Robert is esetleg talán, mert az 20 évvel ezelőtt már nem volt. Nem, de ez nem arra, hogy nap szűk volt. A Harry Potter óriási világsiker, ilyen méretű példányszámot még felnőtt könyvben sem tudtak produkálni. És mit mondjak, ez volt az első olyan dolog, amikor a gyerekek elsöpörték a felnőtt kötelező értékrendet, és fölülírva ezt ők választották maguknak. Hogy pontosan miért nézett? aki ezt ki tudja találni, hogy mi az, amivel meg lehet fogni a tömegeket, az nem ilyen hülye, hogy hirdesse itt az igét, hanem csinálja meg az üzletét. Egyszer mondtam Kertész Erzsébetnek, aki a Csíkos lánymegények nagy szervező volt, hogy ő szívesen fogadja a tanácsaimban, drága Erzsébet, hogy én tudnám, hogy hogyan lehet Marx lányairól közkedvelt, nagy példányszámú könyvet csinálni, amit még a textil munkásnak is könnyezve olvasnak, akkor én nem osztogatnék tanácsokat, hanem írnék.
Na, akkor én azt javasolnám, most kielemeztük a, mondjuk fogalmaznak egyszerűen úgy, hogy a világirodalmat, akkor nézzük meg, hogy mi a kínálata a kincskeresőnek. Tehát hogyan néz ki ez a lap, hogyan áll össze egy lapszám, mi található benne, ismerkedjünk.
Én azt hiszem, én megfogok egy számot. Ez egy március-áprilisi néven jelent szám, és föllapozom és elkezdem olvasni. Kérem szépen, mindig van egy olvasó levél. Az egyik olvasón beírja, és azt mondja, itt azt kérdezi, hogy mindenkitől megkérdezem, így hát tőled is, miért ilyen verekedős a világ, miért nem kedvesebb? Ez vers akart lenni, de nincs kedvem tovább folytatni. Rossz hírek vannak. Telivelik az újság, meg a tévé. A nagygyerekek verik a tanárokat, a kisgyerekeket beküldik a szüleiket, azok vernek. Nálunk szerencsére nincs ilyen, nálunk csak engem vernek a nagyobbak. Néha azért, mert el akarnak tőlem venni valamit, de legtöbb csak azért, mert az nekik jó. Megvédeni nem akar senki, de sokan vigasztalnak. Ahogy növök, egyre többen vannak, akiket én tudok megverni, csak az a baj, hogy nekem nem esik jól, és az is baj, hogy egyre jobban félek. Miért lett nekem pont ebben a világban születlen? A nevem sem mondom meg, hívjál ABC-nek. És akkor megpróbál a mi rovat vezetünk, az Ebb, a kutya, oda a mellé, oda kaparja a válaszát. Hát itt is mond valamit, de nem mondom el, mert mit lehet ilyenre mondani. Aztán itt van a nyitó vers. Itt van azt mondja, fekete vicce. Ma holnap van, ma nyitnak a holnapi boltok, egyszerre múlik a mai és a holnapi óra, együtt a mai és a holnapi percek. Ma jön értünk a holnapi farkas, ma jön a mai és a holnapi újság, mai tejjel adják a holnapi kiflit, együtt a mai, a holnapi nappal, egyszer indulnak a mélybe a mai és a holnapi liftek. Nagyon ma van ma, sokkal mább, mint tegnap volt, vagy mint ami lesz majd ma nélkül holnap. Hát ez egy egyetlen játék a mai és holnap, ezzel sokat játszottunk. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Van egy neves költőnk, hogy a kincskeresőben lett először neves. Mikja Zsoltnak hívják, aki a gyerekeiről írogatott itt nekünk. Én vagyok a legszebb szamár, éjszaka felkülök, kicsit iházok, aztán visszaborok a takaró alá, hogy aludjanak a többiek, és így tovább. Itt idézés a különböző, én vagyok a legszebb szamár, Mikja család, Máté, az ő fia. Na kérem szépen, aztán megyünk tovább, és itt eljutnék a Janikowski Éva meséíró versenyről, amelyet a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár ír ki évente, és hát én vagyok az egyik zsűri tagja, hogy legyen. Azt mondja, egyik győztes, az Kovács Ráhel, aki 7 éves, és már második éve nyeri, mert ez a tavaly az idejét is megnyerte. Következő. Történetek. Az életlen tigris. Mama, miért vagyunk csíkosak? Mert úgy születtünk, miért nem vagyunk pöttyösek? Jaj, de értetlen vagy te kis tigris. Kérdezd meg az apádat. Papa, miért nem vagyunk kockásak? Mert nem úgy születtünk. A kis tigris elsétált, és arra gondol, ezek a felnőttek semmit sem tudnak. A nem ragasz kis róka. Volt egyszer kis róka, megpróbált egyszer vadászni egy nyuszira, de nyuszi kérve-kérve, hogy elfutni, így hagyta. Kérdezz anyukája, mit hozták kisfiam? Mi válaszoltam, hogy majdnem nyulat. Hogy? Megsajnáltam szegény. Tüstény menj ki a házamból, te megáltalkodott. Azóta a kis róka és a nyuszi jó barátságban együtt lannak egy biorépatortát tesztek az ős ökoházban. Mondom, ez 7 éves gyerek. Aztán azt mondja, gondolkodó nyúl. Ez a nyúl folyton csak gondolkodott. Ez a kutyák gondolta, tiszta, haszonta állatok vagy harapnak, vagy nyalnak. Szomorú gondot, hogy jutottak eszébe, de én a megpélt, akkor boldogolt, hogy nem gondolkodott tovább. A lusta farkas kölyök. Miért kell folyton vadászni? Belefáradok a gondolatába is. Így alakult el. Így az első vegetáriánus farkas. Na most kérem szépen, még egy, elmondanám a nem a, ez a 10 éven aluliaknak a győztese, a 7 éves. Most a 10 éven fölüliek. Az irgalmas szamaritánus ma, azt hiszem, hogy a szamaritánus mesét, aki tanult valahol a vallás ismeri, ez az új szövetségben van Jézusnak az egyik története, az alapja pedig onnan van, hogy a szamaritánusok voltak azok a zsidók közül, akik annak idején, mikor a többiek egy babiloni fogságban voltak, ezek összekeveredtek más népekkel, és ezek többiek lenézték maguk közé, mert nem is tisztán zsidók, hát na. Na most jön a következő. 2008. március 1. szombat, ködös álmos hajnal van. Kanyargós, dimbes, dombos út vezet Esztergomból Budapest felé, amin mintegy 100 méterenként 4 autó halad. Előri ezüst színű Mitsubishi, amivel egy álmos fára rendőr az éjszaka szolgálatban megy hazafelé. Mögött egy piros Opel, amit egy nagybőti lelkinapra siető pap vezet, aki a gondolatait rendezi. Őt egy zöld Citroen követi, amiben egy telefonáló üzletember utazik, aki síelésben rendelt haza a főnöke. A negyedik autó egy fehér, de kosztol inkább szürke kockalada, ebben egy cigány házaspár beszélget, aki a verseny utcai bolhapiacra igyekezik mindenféle bimlomot eladni. Második. Kettő. Jaj, de fáradt vagyok, nehéz, egész éjjel volt, fáj mindent, bekapcsolom a rádiót, mielőtt elalszom, szóvivője szerint nincs cigány bűnözés, na hát ezt nem hallgatom, elég volt nekem éjjel, hogy azok a büdös cigányok már megint összeverekedtek a diszkóban, addig lehet szétválasztani őket, és még nem is a legrosszabb, bár otthon lennék, ómnyel az, ah, bum, mi történt, beszerült a lábam, jaj, de fáj, hogy jutok haza Istenem, a pap. Most beállítom a GPS-t, hol van az a papír? Hova is megyek, na itt van, nagybőti lelki, a pola címá, itt van. Zúliget, Szarvas, Gábor utca 52, kész. Egy órája innen, addig is mindent át tudok gondolni, oda akarok én is sietnem kell, még kóstolni való pászkát is meg kell mennem. Jó sokat dolgoztam az este, a gyerekek örülni fognak, remélem nem felejtettem el semmit, nézzük csak itt laptop, DVD, de jó, hogy ezt meg tudtam szerezni. Bam, Istenem, felforult ez a kocsi. De miért? Nem láttam az ütközést, elért egy szarvas, telefont elaludt. Na meg kéne állnom, persze nem érek ott, nagyon kínos lesz. Együtt vagyok, itt hol a telefon? Na hál' Istennek, utolért egy autó, az is lassít, így sietek. Na, áll a őnek, Jézusom, könyörülj meg a szerencsétlenek, mi atyám el. Üzletember, szuperek voltak a pályák. Klassz tapsütés volt, igen. Annyira nem barultam, egyszer esett, de csak éjjel. Ja, a család még kimaradt, na jó, persze, elintézem szívesen. Nem felejtettem, kinyomtatom, nem baj, majd jövő héten. Hoppá, várj, csak itt egy felfordult kocsi valaki benne. Hogy nem vettem észre elő, Jézusom, ez a frányak hogyan megzárul, nem merek megfordulni, mit csinálja? Ilyen más, itt egy lada már lassít, majd ők intézkedik, oké, itt vagy még. Hol tartottuk? Anyus, mondja, ötödik a cigányházas pár. Hova is menjünk? No, vedd már a fránya térképet, nézzük csak. Melyik térkép? Kettő, a Budapest térképek, az autós. Miért csinálod ezt tőlem? Mindenki ezt csinálja. Ami annyit sem tudsz, hát Pestig már csak eltalál. A Budapest térkép persze. Ugyan nem vagy városra a Pest, hogy eltévedj benne. Melyik kerület? Sokadik. Verseny utcai piac, szóval biztos ki van írva. Jó, olyan, no, de közben gondolkodja, mennyi adjuk a sok szajrét, és hogy adjuk az órát. Húsvéta kell a pénz. Annyi, nézem, jött ki. Kapd a telefont, hívd a mentőt. Ó, Istenem, szegény, rögtön hívom, baleset történt, atyavilág eszméleténél van, igen, azt hiszem, nézd, ki van facsarolva, és ha nem nyomunk hozzá, lehet, hogy sérült a gerince. Azért beszélek vele, hall engem? A várj, letördöm a vért az arcán, így van, mindjárt jön a mentő, kér inni? Egy kis kóla van, csak na ne sem, maradjon nyugodtan, nem sem van, jó van, felhívjon valakit, megteszem szívesen, hé, anyus, jönnek már, hallom a víjogást, hál' Istennek, hallja maga, és mindjárt jobb lesz. Hat. Másnap a ragyogó leper napsütésben hívogató a ragyog egy esztergomi templom tornya. A templom előtt sok autó várakozik, sokan jönnek vasárnapi szentmisére. A piros Opel a templom udvarán parkol. Mert gyertyák fényemelt a papsápot, Isten igét olvassa. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, a rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték, félholtan ott hagyták. Történetesen egy pap tartott felé az úton, észrevetted elmet mellette. Ugyanígy közlekedett egy lévita is, láttad, hogy tovább ment. Végül egy szamáriainak is arra bitt az útja, amikor meglátta, megesett előtte szíve, oda ment hozzá, olajt, bort öntött a sebére, bekötözte, magát az ember pedig felütött a teherhordó állatra, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, ezzel a kéréssel viselt gondját, hogy ha többet költelé visszatér, megadom neked. mit gondolsz, a három közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rabló kezébe került? No, gyerekeink tehát gondolkodnak.
Ha jól meggondoljuk, a Harry Potter, és ez, amiket most olvastál fel, ez két teljesen egymástól különböző világ.
Nem teljesen különböző, sokban különböző. A Harry Potterben is van egy nagyon kemény igazság. Ott is van tisztességes magatartás, és ott is van tisztességtelen magatartás. Ott is van jó oldal, és ehhez ragaszkodnak a gyerekek is, akár a halálos veszélyt vállalva. Művészileg természetesen a Harry Potter az egy másféle, mert Harry Potter az egy commerce mű, ami nagy tömegű olvasót akar magának mindenáron megnyerni. Ez meg egy szép irodalmi mű, amit egy kezdő író, hiszen azt nem mondhatom, hogy ez dilettáns vagy micsoda, mert ezek mindenketten tehetségesek, csinál. De mondja tovább, bocsáss, hogy közbevágtam.
És amikor, gondolom, ezekkel a gyerekekkel találkoztál, akik megnyerték...
Az egyikkel igen, a másikkal nem.
Igen, milyen benyomásod volt róla?
Hát a nagylányjal nem találkoztam, nagyon sajnálom, de akkor az átadásnál nem voltam jelen, mert én többnyire akkor szoktam valami tudományos ülésszakra elmenni, mikor ezt kihirdetik, ez a május hónapnak a vége, még akkor megtartják értelmeztetni, jön a nyári szület, és senki nem megy el tudományoskodni. A kiskölyök az a Lauder iskolába jár, és egy ilyen kreatív osztály van. Az idén a korosztályi díjaknak a felét ezek hozták el, mert úgy nevelik őket, hogy szabadon kiéljék a fantáziájukat. Lehet nevelni is ez egészet. Jó, örültem neki, hogy egy csapat hirtelen, és egymásnak is örültek. Szóval, aki megkapta az első díjat, azt nem irigyelte, az, aki csak harmadikot kapott, és látszott, hogy ezt kollektív sikerként élik át, hogy egyáltalán díjazzák ezt. És hát az, hogy mit kapnak, nem tudom, szóval ez egy jó játéknak tartja, ez a körülbelül úgy, mint egy foci csapat, aki most megkapta, nem tudom, milyen serleget, de holnap is menjünk focizni, az jó.
Én úgy vagyok vele, hogy nincsenek, sem is voltak példaképeim, nem is vagyok irigy senkinek a sikerére sem, és irigy sem, viszont idézőjelben irigylem azokat az embereket, akik egy nagyon jó könyvet meg tudnak írni. Mert az egy olyan belső gazdagságra és egy olyan belső világra utal, ami által ők kerekké válhatnak, és a világ is többé-kevésbé kerekké válik a számukra. Tehát van egy olyan hely, ahova vissza tudnak húzódni, és a saját magukat tökéletesen meg tudják élni. Hozzáteszem, én is így vagyok, tehát számomra is kerek a világ, csak azt hiszem, hogy mondjuk igencsak messze tartok attól, hogy olyan nagy formátumú művek kerüljenek ki a kezem alól, mint hát amikből millió egyet találhatok, akár a magyar irodalomban, akár a világirodalomban.
Nézd, én érte, nagyon-nagyon egyetértek, amit te mondasz, mert a jó könyv az egy érték. Mint ahogy egy szép és hasznos épület is egy érték, és mint ahogy egy jó zene is érték, de veszünk tovább érték bármi, ami az embereknek a hasznára van, és aki ezt létre tudja hozni, az mind büszke lehet arra, hogy ő ennek részese. De a könyv az valóban egy nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen nagyon könnyen közkincsé tehető, és éppen ezért magyar hatásfoka neki. Tehát ha én csinálok egy jó ebédet, akkor mindenki, aki megette, az mind örül neki, és én örömet okoztam, nem tudom, eddigi rekordjaim szerint 15 embernek, de hát mondjuk normális esetben 4-5-6 embernek. És aztán kész, emléke megmaradt.
Most ez úgy tudom,
de a könyvnél ott az egyszer megcsinált, és nem tud, mikor hagyják abba. Hát én mondok egy példát. Én vala írtam egy verset, ami megtetszett a Kalákának, és csináltak belőle ezért a Gélusz Dani, és egy könyvet is csinált, és az lett a címe, hogy nálatok laknak-e állatok. És ezt ők énekelték. És akkor elmentem a kincskereső nevében a parlament elnökéhez, akkor Gál Zoltán volt, és mondom a nevem, azt mondja, igen, azt mondja, hallottam valahol, hallottam én a maga nevét. Mondom, gyereke van, mennyi éves, mondja. Hát mondom, akkor mondok egy címet, kezdem. Nálatok laknak-e állatok? Azt maga írta? Igen. De ugye most nem azt akarja kérdezni, mondta a parlament elnöke 95-ben. Most már nem is kérdezni. Úgyhogy legfőbb megkérdezni, mennyi, és tovább. Na, a gyerek, szóval az ember valamit csinál. Például ez a dalom, ez a szövegem, ezt úgy érzem, hogy ezt nem hiába csináltam, és nekem is van egy-két olyan dolgom, amit nem hiába csináltam, és ez nagyon jó dolog, és teljesen igazad van, akinek sikerül egy jó könyvet írnia, az nagyon-nagyon sokáig él az embereknek a tudatában. Hát például itt az egyik kincskeresőben, itt van egy vers, amit a Milne írt, a Mici Mackó szerzői, de hát ez nem az. És egyszer hallottam ezt a verset körülbelül a 70-es évek elején. És többet nem, és nyomoztam utána, hogy hol az ördögbe. És végül 25 év után valaki nekem azt mondta, ő neki megvan, és előszedte ezt a részét, ez a Mormota és a doktor. Ez világirodalom, ha érdekel, ezt is felolvasni.
Jó, csak annyit kéne, hogy lassabban olvassa, mert nagyon gyorsan olvasva, és igen, nem lehet, hogy jól értem.
Értem. A Mormota és a doktor. A szarkaláb és muskrátli ágyakban élt, egy mormota boldogan, s mitől se félt. Csak nézte egész nap, mi gyönyörű szép a muskrátli, piros, a szarkaláb kék. Egy doktor jött gyorsan a kertek alá, szólt, hisz ön ágyban van, mondja csak á, csúnya a torka, a nyelve se szép, önnek már krizantén kellene rég. A mormota nézte a kertet és szólt, akármi próbáltam, semmi se volt nekem úgy kellemes, kedves és szép, mint a muskátli piros és a szarkaláb kék. A doktor csak legyintett, ennyi elég, mondta, és szigorúan rázta fejét. Környezet kell ide is, csupa csend. S rögtön a krizantén kertészhez ment. A mormota feküdt csak, és nézte, de szép a muskátli, piros és a szarkaláb kék, s tudta, hogy nem kell más, neki csak épp muskátli piros és a szarkaláb kék. Már jött is a doktor, és kiskocsit tolt, rengeteg krizantén üvegtövet, és szólt, látja, barátom, ez ám a szép, nem a muskátli piros és a szarkaláb kék. Az ágyat felásta, így hullott szét a muskátli piros és a szarkaláb kék, és krizantén került be, sárga, fehér, így szólt a doktor, ön 100 évig él. A mormota sóhajtott, szólt, a nagyok tudják, hogy mi kell, én buta vagyok, de én nekem semmi se volt olyan szép, mint a muskátli piros és szarkaláb kék. Eljött a doktor és mérte a hőt. Pirulát rendelt is sok pihenőt, és mondta, milyen hatásos látvány lát színekbe pompázó krizantémágy. A mormota befordult, jobb, ha kitér a krizantém szín elől, sárga, fehér, Istenem gondolta, lehet-e még muskátli piros és szarkaláb kék, A doktornő kiáltott. Rohama van. Tejet és tormát, mit orvosi tannia val, hogy elűzze róla a bajt, s jót tesz a krizantén környezet majd. Lehunta a szemét, a morgotas szólt. Aludni szeretnék mostan egy sort, hát ha az álomban visszajön még a muskátli, piros és a szarkaláb kék. A doktor ült vígan a kert közepén mondván, úgy sem érti senki, mint én az ilyen esetet. Már javul is, ez a sok krizantém mi csuda friss. A marmota huny szeme kicsukta rég a krizantém sárga és fehér színét, s boldogan fekszik, mert szívében ég a muskátli piros, s a szarkaláb kék. Nénikénk azt mondja, ezért van hát, hogy a krizantém ágyban ki marmotát lát, úgy fogja találni máig is még. Szundikál, s mancsával fogja szemét.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a kincskereső folyóirat, ugye ez elméletileg havi rendszerességgel.
Ez elméletileg 9 hónapra volna, 9 iskolai hónapra, tehát június, július, augusztusra nem tervezték, hanem 9 hónap van. Ez akkor tud megjelenni, hogyha ennek támogatása van. Most még mindig az ezévi támogatást várom, de elkezdem ősszel a januári példányokat nyomogatni kifelé, ami borzalmas, de tehát más lehetőségem nincs ebbe a pillanatban.
Mit lehet tudni róla, hogy újságárusoknál kapható?
Nem kapható, ez csak elő lehet fizetni, és annak idején remittendát nem bírtunk ki, mert azt láttuk, hogy lévén egy kis példányszámú főgöt, újságárus fogta magát, arra ült rá, aztán a remittendát vissza kellett volna vásárolni, egyszerűen nem bírtuk. Úgyhogy minden alkalommal vártunk egy nagyobb támogatást, ami alapján el tudjuk az újságároshoz is küldeni. Ez az, amit már 2 éve beígérnek, hogy holnap kapom meg, de most már nem tudom, hogy higgyek-e benne egyáltalán.
És akkor iskolák rendelik, könyvtárak?
Iskolák, könyvtárak rendelik, igen. Na most az a probléma, hogy ennek nagyon nagyobb reklám kellene, mint a normál folyóiratnak, mert hogyha én mondjuk a Mozgó Világ folyóiratot olvasom 25 éve, akkor ezt megmaradok mellette. De a kincskeresőknél tulajdonképpen nekünk a 9-10 éves gyereket kell rábeszélni, és tudjuk, hogy 13 éves korban ezt abba hagyja. Tehát a 8-asok már nem foglalkoznak ilyesmivel. És akkor mindig újat kéne rábeszélnünk.
Igen, és akkor ebből kiindulva nem is nagyon jöhetne szóba az elektronikus változat.
Az elektronikus változat meg szeretnénk csinálni, megint plusz rá. Az elektronikus változat is pénzbe kerül. Ugyanis az a vicc, hogy ezt az egész vacakot én csinálom egyetül. Na most egyszerűen ez azért van fönt, mert én amíg aktív voltam, addig minimál bérre voltam, hogy meglegyen a biztosításom. Most, mint a nyugdíjas vagyok, azóta én nem kerülök semmibe. Most ahelyszor én át akarom adni ezt a folyóiratot, akkor mindig tapsikolnak, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, jaj, de jó, és akkor mindig mondom, álljon meg a menet, egy dolgot vegyél tudomásul, kedves leendő utódom, hogy itt nincs fizetés, nincs, nincs. De néha rá kell fizetni. Hát akkor gyorsan elmenekülnek, és teljesen igazuk van. Na most itt jön a történet, hogy azt megérteném, hogy a magyar oktatás és kultúrási kormányzat úgy véli, hogy ők egy jobbat akarnak csinálni, mint a kincskereső, és létrehozzák azt. De hogy nem hoznak létre semmit. Ezt is tulajdonképpen az én civil kurázsom tartja fönt. Immáron 67 éves vagyok, tehát 5 évvel nyugdíj után, és tulajdonképpen önmagam írom a számokat, önmagam állítom. Ez nekem nagyon jó, mert frissen tartja az agyamat. Általában, ha velem telefonon beszélnek, vagy egyéb hasonlók, akkor mindig fiatalabbnak hisztek, mint amennyi vagyok. Pedig elég lemélyült a hangom, de hát ugye még nem érződnek a mondataimon a szentlításnak a jegyei. Azért, mert itt mindenhez kell érteni, tehát magyar irodalom, világirodalom, fordítok, írok, és hát keresek szerzőtársakat, tehát a szerzőtársak az első dolog az, hogy azt mondom nekik, hogy dicsőség és becsület dolga ide dolgozni. Néha volt, mi az ördögünk, pénzünk, az nagyon jó, és lehet, hogy az idén is lesz egyébként.
És amikor sikerül megjelentetni egy évfolyamot, akkor milyen példányszámban tudod kihozni, illetve az elfogy-e, vagy nagyobb példányszámra is lenne kereslet?
Nem, én biztos, hogy lenne az egyszerű marketinget, mert minden áru bevezetése az mindig egy plusz kiadás. Most egy gyerekmese sorozatot akarnak indítani, és azt körülbelül olyan 20-30 ezeres példányszámra tervezik, és én írom a verseket bele. És hát most próbálják ki, és az első három szám az valami nagyon-nagyon lesz, alacsony áru, bevezető áron is, és rengeteget osztal vele. Most a kincskereső ezt már nem tudja, hogy föltámadása, hogy ez egy ilyen szétszórást megcsinálja. Volt néha egy a soros alap például vett 500 iskolának, vagy 1000 iskolának adja, de hát sajnos a kincskereső, ahogy megy hozzá, minden évben valamit csökkennek a példányszámunk, és azt mondom, hogy 1000-re csökkent, az egy másik folyamat, ezt boldogan tapsikolna neki 1000 előfizető jelen egy irodalmi folyamatnak, de én azt mondom, ez a halászéle, tehát most megpróbálok innen kitörni. Az elektronikus változatot is megcsinálom, és az lehet, hogyha nem megy, akkor átmegyünk elektronikus változatra, az tulajdonképpen másképp kell szerkesztelni, mint ezt, de tartalma az ugyanaz. De párhuzamosan kéne csinálni, az volt, én megbíztam valakiket, hogy 5 éve csináljam, az illető úgy vélte, hogy nagyon jó pénzt fölvenni, és nem jó érte, nem semmit se csinálni. Úgyhogy akkor, ha úgy csinálom, akkor én de leszek úgy, hogy akkor nyakán ülök annak, aki azt művel, és keményen hetenként ellenőrzem, hogy a frissíti a üzéket, a levelezést, és csinálja, vagy mindet. No, az kellene ez, de mondom, boldogan adnám oda valakinek, aki ebben a marketinges világban szocializálódott. Az a probléma, hogy annyiért, amennyit egy embernek a tisztes fizetése, annyiért az egész lapot ki lehet adni. Hát körülbelül ez a kap 2,5 millió dotációt, akkor minden ember van, már pedig egy 2,5 millió, az tulajdonképpen 200 000 forint fizetés sem bruttót jelent, mert ráteszi az ember a hiszét, mi az érdeket, a TB járulék, hogy mindent van annyi. Na most annyiba kerül, mint egy embernek a fizetése. Ezért tud meglenni, mert ez magától íródik.
Most, hogy akad olyan hallgató, aki úgy gondolná, hogy szívesen felvenni veled a kapcsolatot, az hol és hogyan talál meg téged, tehát esetleg valamilyen elérhetőséget.
Nézd, én benne vagyok a Kiki csodában, úgyhogy ott van az elérhetőségem is, de a kincskereső számot bárhova bemegy, ott is megvan az elérhetőségem, én mondhatnám az enyémet, de azt el fogja felejteni, de itt benne van bármelyik kincskereső számba is.
Jó.
Azért nézem meg egy kincskereső számot, mert azért győződjön meg
arról,
hogy jó ügyet szolgál-e, vagy nem. Úgyhogy épp azért ezt nézem.
Jó, akkor a végére talán egy pár érdekesebb írást olvassál fel nekünk.
Olvassak egy gyerekverset és egy felnőttet, jó?
Jó.
Egyes. Kérem szépen, ez az a könyv, ami még nem létezik, itt már itt van betördelve. Ha kell az olvasóknak, akkor ez jó, ha nem kell, akkor ez önmagában megszületett, és hol valamit még csinálok vele. Ez a, ahogy mondtam most a verset, ez most jó volt?
Igen.
Jó. Na kérem szépen, ez egy, én csináltam egy zengő ABC-t, most ez is egy zengő ABC az a lényeg, hogy mindig egy-egy vers az egy betűnek, vagy hangnak a verse. Hát itt ez egy 22 kötetes kis ABC lesz, ez a C betű és a C betű együtt. Nehéz őket összehozni, mert egész más hangvilág a C, és a C az egyik egy palatalizált változat, nem akarok szakfejteket is bocsátkozni, de majd láthatjuk, én úgy címe Círmos Cica Csigavér. Velencén egy kemencében Círmos Cica kesereg. Bent a házban, a pincében cincognak az egerek. Cifrabajszát kicibálják, mit tehetne ellene? Sürgősen egy speciális cicológus kellene. Ki a legjobb cicológus, ha rád jön a cicakrász? Csiga csongor, csoda doktor, átizsákja, csigaház. Abba rendel, belecsütse, mint egy mentő kocsiba. Macskarajra, ha meghallja, már is csörked a csiga. Csigaházban telefon cseng. Csiga doktor beleszól. Csend. Csacsodjon már, kedves macska! Kicsi még vagy, nagyobb macska! Círmos írma vagyok, többet locsokni most nem merek. Hátam mögött, hajó doktor, cincognak az egerek. Hogy lecsapta? Mi ez? Csapda? Egy macska, amit fecserészik, ciderizik az egerektől, míg a többi egerészik? Csődött mond a csiga észit, becsapja egy csacska baj. Adjunk gázt a kocsinak, mert megint hív egy macska jaj. Előbb egy kis cicamosdás, rám ragadta sokkorom, most círmosra cicomázva hívhatom a doktorom. Kucorgok egy kemencében, nem vicc ennek felesen, egér cincog a pincében. Doktor, ezért keresem. Hol az egér? A pincében? Meg a kerti medencében, öreganyám kredencében, egy zománcos szelencében, egér vacok minden kacag, kertben pocok, kocok, kacag. Végére így sosem ér círmos cica csigavér. Csiga doktor meg a háza elindulnak felcsigázva. Új orvosi eset várja, elégi a tudománya. Cica bajjal még elbánik, vittek egy egérpánik, sok cincogó cincincinje. De hát mi a cica címe? Honnan hívott ez? Pincéből? Jaj, de úgyis kemencéből. Csak rálelünk hamarost, csiga esze csavaros. Emlékezett kredencre, abban van a szelence, kinn a kertben medence, s hopp elindult kemencre. Csiga csongor elcsigázva megérkezik kemencre, sehol sincs a cicaháza, se pince, se medence, se pentrence, szép eset, csigánk egyre éhesebb, nézzük meg az órokat, tán egy cica jól akad. Benn az óluban minden jó van, kukorica, tarkabab, cacacári és kocacárné, hacacári tartanak, táncoltatják mangalicát, amorc malac hercegek, aki puccosabbat látott, az biztos csak herceget. Círmos cica, oka macog. Macog hely a kemence. Úgy nyávok, hogy cicológus hívna egész Velence. Becsenget egy csiga ügynök, fesztelenül mesztelen, most egy kicsit elücsörgök, s óhajai tesztelen. Csiga doktor, hol a háza? Elvitt egy karambol. Fő, hogy itt van, már is lázva jön írma is doromból. Kacska nacska, nem parancsol csere mancsot ma ingyen? Maga csaló, csúf csavargó, csavarodjon el innen. Csongor írmát keresi. Két csigacsápa vezére, kecel felé nem kóricál, betér inkább cecére. Ha itt sincs, hát cica legyek, csipkegyenek, cecel legyek, becserkésztem völgyethegyet, nem a círmos írma kegyed? Harci-marci, pandur-kandor, tornászad jót neved, mert megtudta, hogy cicustól kapott flancos pótnevet. Csiga, te becsavarodtál. Tehát Marci megértő. Még, hogy én a nagy egerész cidriznék egy egértő. Írma fülébe cincogás, lassan már kirecészte, de most megjött Harci-marci, hogy szegénykét becézze. Ha már a szép Irma bunda megint tiszta korom volt, Marci mégis hozzákújt a kemencébe, s dolom volt. Majd neki állt rendet tenni, kiszólt minden kacatot, 33 cincogóból elkapott egy tucatot, picit morcos volt pár percig, jaj, cicuskám, ez már vicc. Ha az egér füledrágja, nem mond neki azt, hogy cic. Másnap Marci körbe kocog, kikertetve egér pocok, kukában van minden kacat, Cilmos írma mégsem kacog, mert cikiszte Marci vezér, mint egy caca, olyan kövér. Ha túl nagy a cicapocak, akkor cincog csak az egér. Ahogy jön ez, megvan írva már Marcival kuncog írma, táncok itt egy-kettőre, fölcivált a tetőre, csináljunk egy helycserét, hadd recsek ilyen a cserép. Mondja a doktor, ide ér, Cilma cica csigalér. Csigakocsi végezik, csoda doktor érkezik, látom, hogy a betegemet kicsit tovább képezik. Hol van a sok egere? Ó, az már mint csemege, incsiklandó, csesebecse, pici lacipecsenye. Örül ám a csiga persze, gyógyítani csodaszép, meggyógyult a paciense, mielőtt még odaért, ám titkát nem sejti senki, cicakór van rengeteg, cicakórus csak az zengi, csiga mellett nincs beteg. Na ez egy egész hosszú mese, úgyhogy ha még van itt, akkor elmondok egy felnőtt verset. Jó. Azt mondja, hogy felnőtt vers. Igen, mindjárt előveszem. Azt mondja, gyere szépen ide. Az a dolog, hogy az ember még a... Azt mondja, ez a hidak. Milyen itt van. A címe írás jelbeszéd. Alcím verba volant. Tehát a szavak elrepülnek. Kérdőjel voltál. Kérdezett hiányod. Ki vagy? Kié vagy? Mennyi ékezett kérdőszó várt? Hány zsenge szóvirágot csaltál ki, míg időd elérkezett? Elébe máltál hirtelen, ma nézd meg, felkiáltó jel, szép függőleges. S én könyörögte, mint a megígézett, szólíts fel, óhajts, parancsolj, szeress. Egy mondat lettünk. Köztünk csak a vessző hajtott a vérünk egyre. Semmi más nem kellett, már csak ez a lélekvesztő, végtelen szózat, szép vesszőfutás. Még szó közben sem tűrtük a távolt. Kötőjel lettél, híd, kapocs, bilincs. Enyém tiéd között miénk. Muszáj volt hinni jövőnknek, szóhatára sincs. De elfáradtunk. Néma gondolatjel lett minden régi szoros kötelék. Elhagyjalok? Hogy hagyjam, hogy te hagyjál, mert itt csak égek, elégek, elég. Átmenetileg zárójelbe tettél. Hitted feloldasz egyszer majd? Ne hidd. Idézőjelben még újjászülettél, álmomba martak macska körmeid. Hosszú körmondatunk végéhez érve, fogytál már bennünk szó is türelem, hát megpróbálok pontot tenni végre utánad. Vége, pontum, úgy legyen. Két pont már sok. A három folytatásra buzdít, és ha te is pontot teszel utánam, csak pontomnak lesz a társa, kettős pont jelzi. Mi következel? Ne elfogj. Még, de mondj.
Köszönöm szépen.
Várja, még egy szakaszol.
Ja.
Tehát kettős pont jelzik, még következel. De elfújik szavunk. Eltört a korsó. Cserepek lettünk, hull a földele, pár csöpnyiri, egy vers. Ez az utolsó. Aztán a csend jön. Nincs írás jele.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Nézd, ha tudtok ebből használni valamit, akkor örülök neki.
Az egészet.
Jó, hát nézd, ennek az az előnye, hogy ebből annyit vágsz ki, amennyit jónak látsz.
Csak ami olyan dolog van, mert sem többet nem szok. Tehát ezt nem, tehát úgy nem vágom meg, hogy ez egy megvágott anyag legyen, ami hát olyan beszólás, vagy olyasmi, ami nem kell oda. De többit meghagyom, hiszen az a fontos számomra legalábbis, hogy nem tudott itt lenni, az ugyanazt kapja meg, mint akit van.
Jó, én nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy itt vagyok, és itt voltam, mert most elmegyek, mert a vége, és furcsa módon itt a trollira felszálltam egy megállót, és egy nagyon kedves fiatal asszonnyal köszönt rám, aki ott volt velem a múlt hét második felében Magyar Kanizsán, amikor kifakadtam itt neked előtte, és ez kiderült, hogy itt lakik a környéken, és itt a kis gyerekével mutatom én, és mondta, hogy hova mész, és én mondom, itt. És hát mondja neki, hogy te milyen rendes, hogy ő rendes, hogy hát örülök, hogy ide jött, az, hogy igen, de én is mennék, mondta, de ezt az ember ilyenre nem hívják meg, de is meg, neki, én is véletlenül kerültem ide. Úgyhogy nézett rám, kicsit irigykedett, de milyen jó nekem, hogy én itt felolvashatok, és azt hittem, hogy azt kell csinálni, de ez még érdekesebb, hogy beszélgettünk egymással. Úgyhogy én nagyon sokat gazdagodok egy ilyen alkalommal, úgyhogy nem tudom, hogy ti úgy voltok veled, ez várt.